Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Idén is több településre eljutott a Monoki templom Szent Orbán erekéje. 60-ban is megemlékeztek a Hősök napján. A Hevesi Vármegyeházán átadták a tavalyi év embereinek járó megyei díjakat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén is több település eljutott a Monoki templom Szent Orbán erekéje. A zempléni településeket érintő kezdeményezés 1993-ban indult útjára, azóta évről évre végighordozzák a szőlő, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjének erekéjét. Béres Klárát, a Szent Orbán 1771 egyesület elnökét tudósítónk Koleszár Krisztián kérdezte.
2013 volt az az év, amikor első alkalommal megrendeztük a Szent Orbán zarándoklatot, ebben nagyon aktív szerepet vállaltak a Tokaji Borbarátnők egyesülete, és hát azóta évről évre ezt a zarándoklatot igyekszünk megszervezni. A Covid időszak az egy kicsit megszakította ezt a programot. A fő célunk és szándékunk, hogy Szent Orbán, akinek csodálatos erekéje Monokon, az a Sarlós Boldogasszony templomban található, immáron 250 évnél több ideje, hiszen 1771-ben került ez a fantasztikus erekje Monokra, az akkori főúr Andrássy István grófnak a tulajdonába pápai adományként. Mi 2013-ban határoztuk el ezt, hogy ebből egy kultuszt próbálunk teremteni. Tavaly évben létrehoztunk egy egyesületet Szent Orbán 1771 egyesület néven, azzal a határozott szándékkal, hogy ezt a kultuszt még népszerűbbé igyekszünk tenni, még ismertebbé tenni. Nagyon fontos feladatunknak érezzük, hogy a hitünket, magyarságunkat, ennek a régiónak a tiszteletét, ismeretét, szeretetét közvetíteni tudjuk. Ne csak Monok falain belül, hanem egész Tokajhegy alján, és azt szoktam mondani, nem csak egész Tokajhegy alján, de egész Magyarországon, sőt határainkon túl is, azért, mert az itteni emberek munkáján a gyümölcse, a tokai bor megérdemli azt, hogy az egész világ tudja és ismerje. És ha van egy ilyen csodálatos erekje Monok plébániájának a birtokába, akkor úgy érezzük, hogy nagyon fontos feladatunk, sőt, ha nagy szavakat akarok használni, de őszinte szívvel mondom, küldetésünk ennek az ismertététele, akkor tegyünk meg mindent ennek érdekében.
A zarándokkörnek állandó települései vannak, hogy mindig máshova jut el az erekje?
Hát két naposra szoktuk ezt a zarándoklatot szervezni. Nyilvánvaló, hogy Monok a kiinduló pont és a végső pont, és akkor eljut Tarcalba, eljut Sárospatakra, Olaszliszkára, volt már Hercegúton, Erdőbényen. Nincsen meghatározott település, elsősorban azokra támaszkodunk, ahol az együttműködés már kialakult, de a vágyunk az, hogy nagyon sok helyre és sokan igényeljék azt, hogy Szent Orbán őket is meglátogassa.
Vasárnap, a Hősök napján a Kossuth téren álló őrszemszobor előtt jelentek meg a 60-iak, hogy lerújják kegyeletüket és tiszteletüket a háborúkban elesett magyar hősök előtt. A városvezető beszédében a hétköznapi hősökre is felhívta a figyelmet. A következő percekben Horváth Richárd beszédéből hallhatnak részletet.
A mai napon, a Hősök emléknapján az elesett magyar katonák előtt hajtunk fejet. Azon hősök előtt, kik hazánk védelmében, vagy annak képviseletében áldozták életüket. Azok előtt az emberek előtt, kik országukat és nemzetüket, közösségük és a magyar nép szabadságát mindennél fontosabbnak tartották. Tisztelettel és hálával gondolunk ma is ezekre a hősökre, tudván, hogy hazánkat végül mindig azok óvták meg a pusztulástól, kiknek a közösség fontosabb volt a saját érdeküknél. Emlékezzünk kell rájuk, hogy példamutatásuk termékeny talajra hullhasson, és így ma se legyünk szűkében azoknak a bátor embereknek, akik fontosabbnak tartják a közösséget, nemzetünket, mint személyes boldogulásukat. Hiszem, hogy a hősök ma is köztünk élnek. Az elmúlt évek krízisei ugyanis megtanítottak minket egy igen fontos igazságra. Nem csak az a hős, ki életét kockáztatva védi nemzetét és családját, hanem hősök mindazok, akik lehetővé teszik számára, hogy ezt tehessen. E hősök velünk élnek, részeik életünknek. Nap mint nap találkozhatunk velük, talán észre sem vesszük, hogy épp egyikük mellett sétálunk el a Kossuth tér árnyékos fájjal. Nem vesszük észre, mert a ma hősei nem viselnek sem fegyvert, sem katonai egyenruhát. A ma hősei csendben végzik dolgukat, nap mint nap egy-egy kisebb vagy nagyobb közösség boldogulása, fejlődése érdekében. Hiszem, hogy a mai napon előttük is tisztelgünk. Tisztelgünk az ápolók, az orvosok, a mentők és műtősegédek előtt, akik egészségünkért és gyógyulásunkért dolgoznak. Tisztelgünk a tanárok és minden pedagógus előtt, akik azért dolgoznak, hogy minél inkább kiteljesítsük a bennünk szunnyadó lehetőségeket. Tisztelgünk a burkolók, a festők, asztalosok, kovácsok és ácsok előtt, akik felépítik vagy megújítják épületeinket, városunkat.
Átadták a tavalyi év embereinek járó vármegyei díjakat a Megyeháza Barkóczi termében. A 2023. évi Heves vármegye nagykövete díjakat Holló Erzsébet, a Gyöngyösi Cantus Corvinus énekkar vezetője, Gál Tibor borász és Márkus Norbert, a 60-i roncsderbit szervező Újszerű Technikai Sportok Egyesület elnöke, valamint Farkas Gábor, a Hungarokopter készítője kapták meg. A Heves vármegye sportolója díjat egyéni kategóriában Balázs Ervin 60-i tékvandó világbajnok, fogyatékosok sportja kategóriában a Vakok és Gyengéllátók Sportegyesülete csörgőlabda csapata, csapatkategóriában az Egri Városi Sportiskola serdülő birkózó csapata vehette át. A 2024. évi Heves vármegyei családokért díjat Kecsőné Vitkovics Enikő, a Verpeléti Gondozási Központ vezetője, Szabó Katalin, az Egri Belvárosi Gondozási Központ intézményvezetője, Ludas önkormányzata, valamint az Egri Lions Club érdemelték ki. A 2024. évi Telekes István területfejlesztési díjat a Greffel Major, a Hevestem Kft., Habocki József mezőgazdasági vállalkozó és Posztumusz Vajon László Ivát korábbi polgármestere kapták meg. A 2024. évi Heves vármegyei klímabarát díjat Domoszló önkormányzata, a Szénrégió Bizottság titkársága és a PEVIK Kft. Érdemelték ki, tudósított az eseményről a Heol Heves vármegyei hírportál. Május közepén jelent meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által elkészített éves jelentés a hazai illegális fakitermelésről és kereskedelemről a 2023-as ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján. Eszerint, írja minap.hu miskolci hírportál, Borsodabolyi-Zemplén vármegye továbbra is extrém magas kockázatú maradt, és Pest vármegye is megőrizte nagyon magas kockázati besorolását, amiről korábban már hírt adtak a portálon. A témában kérdezték az Északerdő ZRT-t, hogy mi mindent tesznek az illegális tevékenység megfékezése érdekében. Az illegális fakitermelés a legnagyobb volumenben nem az állami erdészeti társaságokat, sokkal inkább a magánerdőgazdálkodókat érinti a vármegyében, hangsúlyozta Mihók István, az Északerdő ZRT erdészeti vezérigazgató helyettese. A társaság készletéből történő lopás nem jellemző, azonban 500 és 1000 köbméter között változik éves szinten az illegális fakitermelés során eltulajdonított mennyiség. Ez az éves fakitermelés mennyiségének 0,2-0,4%-a. Akár mértéke 15-30 millió forint között mozog, tájékoztatott az erdészeti vezérigazgató helyettes. Elmondta, az Északerdő ZRT szakszemélyzete az erdészeti szakmai feladatok mellett rendészeti, azaz erdőőrzési feladatokat is ellát. Továbbá több vagyonvédelmi céggel kapcsolatban áll, amik az erdőterületen őrzővédő feladatot végeznek. A rendőrség a természetvédelmi őrszolgálat munkatársaival és a polgárőrség tagjaival is folyamatosan együttműködünk, rendszeresen egyeztetünk, közös bejárásokat tartunk az érzékeny területen, emellett nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre az erdőlátogatók személyes tájékoztatásával, a felderítése pedig kamerák kihelyezésével, részletezte Mihók István. A Dobó István Vármúzeum idén is csatlakozik a Régészet Napja országos kezdeményezéshez. A megszokott tárlatvezetések mellett interaktív bemutatókkal, érdekes előadásokkal várnak minden érdeklődőt az Egri várba. Mindemellett a nap folyamán egy igazi kuriózummal is készülnek, évszázadok óta először igazi ágyút öntenek a vár falain belül. Vajda László kovácsmester egy lárma mozsarat önt bronzból a palota udvaron, a Várad otthont az Egri Vitézlóiskola által szervezett megmérettetésnek az első Tinódi Lantos Sebestén örömi jász versenynek. A régészet napja tehát az Egri Várban június 1-én következik, 10 órától digitális távérzékelés, kiterjesztett valóság 3D modellek, az InnoRégió Tudásközpont bemutatója Varkocskapuban, Skandináv Hősök Magyar Szolgálatban Nordegard Északi Gárda hagyományőrző csapat viselet és fegyver bemutatója az Egri Vár udvarán, Lovakon Nyergekben a honfoglaló magyarok hadművészete, filmvetítés, majd közönség találkozó a Vármoziban. Végéhez közeledik a Dobó István Vármúzeum egy 11 alkalomból álló tehetséggondozó történelmi szakköre, mely a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósulhat meg. A program célja hazai és határon túli 6. és 7. osztályos tanulók számára olyan tehetségsegítő szakkör működtetése, amely biztosítja a humán ismeretek interaktív módon történő elmélyítését múzeumi közegben. A tehetséggondozó szakkörön 15 tehetségígéret vesz részt. A témanapok során megismerkedhetnek a püspöki várral, az egri végvárral, fegyverekkel, Balassi Bálint Egerben töltött időszakával, betekintést kapnak a magyar és török életmódba műtárgyak segítségével. A nap folyamán egy igazi kuriózummal is várják a résztvevőket, évszázadok óta tehát először igazi ágyút öntenek majd. Vajda László kovácsmester egy lárma mozsarat önt bronzból a palota udvaron. Ez idő alatt a vár egyik régésze a közelmúltban előkerült szenzációs leletről, egy századok óta a földben rejtőző török ostromágyúról tart ismeretterjesztő előadást június 1-én. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, csak elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet kedden hajnalban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 27-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egerés térségének fejlesztéséről, együttműködési lehetőségekről beszélt Egri látogatásán Hankó Balázs. Csaknem 300 millió forintos Európai Uniós támogatással új épületbe költözött a Záhonyi járási hivatal. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Csaknem 300 millió forintos Európai Uniós támogatással új épületbe költözött a Záhonyi járási hivatal. A fejlesztés része egy több mint 2 milliárd forintos programnak, amelyben korszerűsödtek a kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei épületei. A kulturált épület más üzenetet is hordoz, hangzott el az átadó ünnepségen. Ugyanis ha az állam odafigyel arra, hogy milyen épületei vannak, az az állampolgárok életében is útmutató lehet, hogy milyen hétköznapi életet éljenek. A részletekről Helmeci László polgármestert hallják.
Valamikor a MÁV volt Záhonyban a legjobb munkáltató. A MÁV kicsit leépült itt, mint munkáltató, és megszűnt az a funkció, amit ebben az épületben végeztek. Ez egy szakorvosi rendelő volt a MÁV dolgozók számára. Sajnos ez kb. 20-25 éve már nem működik. Azóta üresen áll és romlott az állaga, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez az épület felújult, és kapott egy új funkciót, a járáshivatali funkciót.
Tilki Attilát, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Amikor itt jártunk a felújítások elején, illetve amikor még csak terv volt, akkor tényleg abszolút a belső állapotok alapján lehetett látni, hogy ezzel az épülettel valamit kezdeni kell, hiszen az emelet hátsó részében, ahol most az irattár lesz, ugye, ha jól tudom, a megyei irattál ott akár még a drogos fiataloknak a találkozó helye is volt a eldobált fecskendőkből megítélve. Tehát ez mindenféleképp a városban élők számára egy nagyon-nagyon fontos beruházás és fejlesztés.
Most pedig Román István főispánt hallják.
A Covid oltásoknak a szervezése, vagy akár a menekült válság még közelebb hozta az államigazgatást és az önkormányzati szférát, az együtt élő embereket, és itt a menekült válság kapcsán az első néhány hétben nagy tömegben érkezőket megfelelő módon fogadjuk és segítsük, de hát nyilván a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem, rendőrség szintén ugyanígy tett. Tehát rájuk nézve el kell, hogy mondjam, hogy ez a közös munka, ez közelebb is hozott bennünket. Ez a közös munka azt is jelentette egyúttal, hogy ma már félszavakból megértjük egymást, és hogyha össze kell dolgoznunk, lásd egy járási hivatal bővítése, megépítése kapcsán, akkor könnyen megtaláljuk egymással a hangot.
Végül pedig Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallják.
Komoly versenyképességi tényező is, hiszen az, hogy milyen színvonalon tudja kiszolgálni az embereket, milyen gyorsasággal, milyen tárgyi körülmények között, ez nagyon nagy mértékben meghatározza egy ország közérzetét és versenyképességét is. A vállalkozók nyilvánvalóan annál inkább, annál gyorsabban tudják intézni az ügyeiket, annál többet tudnak foglalkozni a saját üzletükkel, minél gördülékenyebb egy közigazgatás és minél professzionálisabb. Éppen ezért az épületek felújítása is, a tárgyi környezet megújítása is nem csak a jó közérzetet erősíti, hanem egyben a közigazgatás versenyképességét is javítja.
Egerés térségének fejlesztéséről, együttműködési lehetőségekről beszélt Egri látogatásán Hankó Balázs. Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselővel és Wagner Ákos polgármester jelölttel közösen szólt a város fejlődéséről ma a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Pornemisza Gergely Technikum Szakképzőiskola és Kollégiumban a nemrégiben átadott alternatív járműhajtási oktató laborban. Először Hankó Balázs.
Azért vagyunk itt, azért vagyunk Egerben, hogy bemutassuk, hogy mi a normalitás. Mi a normalitás? A normalitás a tudásom, a normalitás a munkán, a tudás és a munka tiszteletén és becsületén nyugszik. Nyugszik úgy, mint ahogy az elmúlt évek során a sikeresen megújított szakképzés és a sikeresen megújított felsőoktatást tette. Mi az a magyar modell, amelyet az Unió elnökeként július 1-től kínálunk Európának versenyképességi fordulatot. Versenyképességi fordulatot, amely egyet jelent a szakképzés és a felsőoktatás együttműködésével, úgy, hogy térségi gazdasági szereplők érdekében valósul ez. Meg így lesznek sikeres fiataljaink, így lesznek sikeres vállalkozásaink, így erősödik tovább a magyar gazdaság. Persze ehhez a normalitást is rendbe kell tenni Brüsszelben, mert még amíg magyar fiatalokat kizárnak, amíg magyar kutatókat kizárnak, addig nagyon nagy probléma van ott. Mi a magyar modell? Mi az a magyar modell, ami itt Egerben is megvalósul? Nem másról vagyunk, mint a Heves Vármegyei Szakképzőcentrumban. A Heves Vármegyei Szakképzőcentrumban, amely érti és tudja azt, hogy a megújult szakképzésnek olyan gyakorlati képzést kell adni, amely gyakorlati képzést itt biztosít az alternatív hajtáshoz kapcsolódó minden olyan szakmai tudás és ismeret, ami szükséges, ez nem más jelent, mint az elektromos és hibrid autók hajtására, amely most már nagyrészt úgy történik, hogy megfelelő diagnosztikai háttérrel, megfelelő informatikai, mechatronikai diagnosztikai háttérrel valósul meg. Jók vagyunk ebben is, hiszen ne felejtsük el, hogy a szakképzés a Szakmák Európa Bajnokságán ezüstérmes lett, megelőztek minket a svájciak, lemaradtak az osztrákok. De a mechatronikában szintén dobogósak voltunk. Azért vagyunk dobogósak, mert a szakképzés egyszerre biztosítja a megújult szakmákat, egyszerre biztosítja azt, amire a magyar gazdaságnak szüksége van, nem hiába ötödik a világon Magyarország a gyártási csúcs technológiában.
Jó úton jár a Heves megyei szakképzési centrum, nem csak a tanulók, hanem a képzések tekintetében is, mondta dr. Pajtó Gábor.
Büszkék vagyunk arra, hogy a felsőoktatási szakképzési és innovációi felelős államtitkárság teljes államtitkári és egyes államtitkári szinten megtisztelte el Egeret. Azt gondolom nem véletlen, hiszen államtitkáról szavaiból kitűnt, mint egy olyan munkakezdődőt, amely tulajdonképpen példaértékű. És én is megerősítem, hogy jó úton jár a Heves megyei szakképzési centrum, nem csak a tanulói kiválóságot illetően, hanem a képzését illetően is, illetőleg az, hogy olyan egyetemi kapcsolatokat talált és fejleszt, amely szükséges lesz az előrelépéshez, mind a Veszprémházi Károly Egyetem, mind pedig a Széchenyi István Egyetem Győr tekintetében. Biztatom őket, hogy csak így tovább fejleszték ezt a, hiszen Egernek a szakképzésre mindig büszkék lehetünk, és ez annál is inkább fontos, hiszen Heves vármegye a köztudomáson, a gépiparban, illetőleg az autóiparban egy jelentős tényező képvisel az országunk alá, illetve is. Azok az ambiciózus tervek, amik Magyarország maga elé küzdött, azok pedig igénylik, hogy a szakképzésből kiválóan fölkészített szakemberek, illetőleg a felsőoktatásba delegált a gyakorlati háttér minden előnyét bíró mérnökök kerülnek ki.
Szakmaiság párbeszéd és a lokálpatriotizmus, ez Wagner Ákosnak, a Fidesz-KDNP egri polgármester jelöltje választási programjának egyik alappillére. A politikus véleménye szerint a szakképzésben és a gazdaságban olyan lehetőségek vannak, melyek a lakhatás, illetve a fiatalok itt tartásában is jelentősek, ehhez kért bizalmat június 9-én.
Néhány hónappal ezelőtt léptem abban a szerepben, hogy a Fidesz-KDNP párszövetségének a polgármester jelöltje vagyok, és készülünk a június 9-i választásra. Azóta a szakmaiság, párbeszéd és a lokálpatriotizmus jegyében nagyon sok egri szereplővel egyeztettünk, tárgyaltunk, beszéltünk, de nagyon sok a gazdasági szereplő, és nagyon sok fiatallal találkoztunk. Közös pontjuk a gazdasági szereplőknek a szakképzett munkaerő hiányára panaszkodtak a beszélgetéseken, illetve a szakképzett munkaerőnek az itt tartási képességére a lakhatási problémákat jelezték irányba. A fiatalok ugyanebben a kérdésben ugyanilyen hasonló választ adtak, a munkaerő vagy a foglalkoztatási lehetőség a munkahely hiányát emelték ki, illetve a lakhatási problémákat, a közösségi programoknak a hiányát emelték ki. Ennek jegyében és ezekkel a konzultációk eredményeként alakítottuk ki mi a béke és a fejlődésnek a programját, amelynek a hetes pontja a versenyképes gazdasági környezetnek a megteremtését jelenti. És hát azt látjuk, hogy önkormányzat egyedül önállóan nem tud ezekre a kérdésekre minden esetben választ adni, és ezért köszönjük államtitkár úrnak, hogy eljött, hiszen a szakképzés vonatkozásában azt gondolom, hogy olyan együttműködések alakultak ki városunkban, lakóhelyünkön, ahol lehetőségünk van arra, hogy ezeket a problémákra válaszokat adjunk. A fiatalok itt tartásában, a közösségi programok szervezésében, a lakhatási problémák megoldásában, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak kell a következő időszakban válaszokat adni. Azt gondoljuk, hogy a szakképzés és a felsőoktatás megújításán kívül Egerváros is meg kell újítanunk. Mi június 9-én ehhez kérünk bizalmat, és ha sikerül, akkor fejlődést ígérünk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Rádiónk Hitvalló című műsora valódi hitvallás és hitbéli erősödést jelentett az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatóinak, mondta el dr. Novák István delegált rektorhelyettes, aki a beszélgetéseket vezette. A műsor kapcsán kiemelte, számos olyan témát sikerült átbeszélni, amelyekben nem csak a hallgatók, de a beszélgetés résztvevői is új látásmódot és ismereteket kaphattak.
Én nagyon hálás vagyok a Szent István Rádió vezetésének, hogy jó pár hónappal ezelőtt megkerestek, és megkérdezték, hogy lenne kedve az egyetem oktatóinak, az egyetem dolgozóinak arra, hogy saját keresztény hitükről, meggyőződésükről különböző témákban a Hitvallók műsorban egy-egy 20-25 perces blokkban elmondják meglátásaikat, véleményeiket, és ezzel együtt tanítsák azokat, akik a Szent István Rádiót hallgatva egy-egy kérdésben szeretnének elmélyülni. A beszélgetésnek tulajdonképpen velem együtt négy résztvevője van. Állandó tagként dr. Szűcs Zoltán dékán urat köszönthettük az elmúlt alkalmakkor, és hol a kedves felesége, hol más általa felkért oktatók, pedagógusok jöttek el egy-egy előadásra, valamint a másik állandó szereplője a műsornak, Laskai Anna, aki korábban a Katolikus Rádiónak is munkatársa volt, és jelen pillanatban egyetemünknek oszlopos tagja. Azt gondolom, hogy azok a témák, amiket az elmúlt hónapokban két hétről két hétre felvetettünk, és amelyeknek jelentős része kapcsolódott az aktuális egyházi ünnepkörhöz, rendkívül sajátos módon mutatták meg egyházunknak a tanítását. Talán a kedves hallgatók, akik egy-egy műsort meghallgattak, vagy majd ennek a riportnak a kapcsán visszahallgatják az archívum segítségével, nem is gondolják azt, hogy mi igazából ezekre a beszélgetésekre nem készültünk. Pontosabban úgy nem készültünk, hogy együtt leültünk volna, és megszerveztük volna, hogy mikor milyen kérdésre, mikor milyen választ fogunk adni. Én tulajdonképpen a témát találtam ki, és az volt ezeknek a felnőtt hittanóráknak a lényege, hogy mindenki spontán tudott megnyilatkozni, tehát amikor én a témát az egyes résztvevőknek elküldtem, akkor természetes módon mindenki abból a témából megpróbálta előhozni emlékeinek, olvasmányainak, korábbi tanulmányainak a legjavát, és biztos, hogy szükség volt bizonyos dolgokat újra átolvasni, áttanulmányozni. De a legmegdöbbentőbb az volt, hogy amikor vége volt a beszélgetésnek, akkor mi még sokáig ott maradtunk, ha máshol nem, akkor a rádió épületének az udvarán, és ott beszéltük meg azt, hogy tulajdonképpen mi is volt az, amit tanultunk egymástól. Vagyis ez a Hitvallók című műsornak az egyetem által biztosított előadásai vagy adásai, megbeszélései, ezek saját magunkat is próbálták egy-egy új szempont alapján ennek a sajátos katolikus hitrendszernek a 21. században való elhelyezkedésében segíteni. Amikor a hitünkről teszünk tanúságot, akkor először saját magunknak beszélünk, saját magunkat térítjük meg, és csak majd aztán következik másoknak a megtérítése, mások hitének a felébresztése.
Rádiónk Hitvalló című műsora valódi hitvallás és hitbéli erősödést jelentett az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatóinak, mondta el dr. Novák István. A delegált rektorhelyettest hallották, aki a beszélgetéseket vezette. Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötletet az igazgató is örömmel fogadta. Az iskola diák önkormányzata kezdeményezte mindezt, derül ki tudósítónk Koleszár Krisztián összeállításából.
Igazi közösségi térré változott ebben a tanévben a Sárospataki Szent Erzsébet katolikus általános iskola aulája. Pingpong, csocsó, sakk, társasjáték mind-mind arra hivatott közösségi játékok, hogy akár az óraközi szünetekben, akár a napközis foglalkozás végeztével tartalmas és szórakoztató időtöltést biztosítson a diákok számára. Az ötlet és az igény a diákok részéről fogalmazódott meg, így a diák önkormányzat és a szülők támogatásával új eszközöket tudott vásárolni az iskola. Kisné Murányi Andrea igazgató örömmel számolt be a diákok ötletéről, hiszen ezek a foglalkozások szinte elfeledtetik a reggel leadott mobiltelefonok létét, és egymással játszanak a tanulók.
Nem minden esetben tudunk kimenni az udvarra, ezért felállítottuk az aulában a pingpongasztalokat, valamint csocsókat. Beszerzésre került a diák önkormányzat és a szülői választmány felajánlásából a babzsák fotelek, tehát ilyen kis közösségi teret alakítottunk ki. Délelőtt elsősorban a szünetekben a felső tagozatosok töltik meg az aulát játékos formában, és ők pingpongoznak és töltik el itt a szabadidejüket, valamint délután pedig az alsó tagozatosoknak volt lehetőségük hosszabb időt beosztás szerint itt együtt eltölteni, amivel bővült a kör, az a sakkozás és a társasjáték, mert kialakítottunk a gyerekeknek egy olyan területet is, ahol elvonulhatnak, és nagyon szívesen töltik be itt élettel az aulánkat. Ugye iskolánkban szokás az, hogy a gyerekek leadják a mobiltelefonokat a nap elején, persze tanítási órákon, ha szükség van rá, akkor használják, de nem is jut eszükbe, hogy elővegyék. Tehát sokkal szívesebben játszanak együtt, a szociális kompetenciáik fejlődnek, és öröm látni azt, hogy fiúk, lányok felváltva az osztályközösségen belül szívesen játszanak együtt. Sokkal több mosolyt látunk a gyerekek arcán ezeken az alkalmakon, valamint ugye nagy lehetőség a mi intézményünknek, hogy az udvaron is több területen el tudnak a gyerekek különülni és különböző sporttevékenységeket folytatni, valamint a tornatermünkben is lehetőség van három részre osztott tornateremben különböző sportfoglalkozásokat megtartani, tehát igazából ki tudjuk használni, hogy a három testnevelés órán kívül a plusz két testnevelés órában, vagy valamilyen edzésre mennek a gyerekek, vagy szabadidős sportokkal töltik el ezt az időt.
Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Május 28-án, holnap, tehát kedden, 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. A felújított templomot áldja meg Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmise keretében Apcon, a Szent István Király templomban, május 30-án 16 órától. Budapest és Debrecen után Miskolcon a DVTK stadionban rendezik meg június 1-én szombaton a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A kiemelt fellépő Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzen egyik legnevesebb képviselője, és mellette természetesen a magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László például, a Magyar Continental Singers, és Szlovákiából jön a Timothy and Treti Den, mert hogy ahogy Debrecenben a magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén a résztvevők a szlovák testvéreikkel imádkoznak együtt. A szervezők azt írták, hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre. A június 1-i esemény helyszíne tehát Miskolcon a DVTK stadion, 16 órakor kezdődik a program, kapunyítás 15 órától. A Mezőkövesdi Jézus Szíve templom búcsúja június 2-án vasárnap 10 órakor kezdődik. A főcelebráns P. Orosz Lóránt Ferences atya a Szent Kútik egyhelyi igazgatója lesz. Az előesti mise szombaton 18 órakor következik, a főcelebráns dr. Artner Péter ezüstmisés atya. Tájékoztatta rádiónkat az eseményről Török László plébános. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra, és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a Katolikus Tábori Püspökség budapesti székháza. A jelentkezőket kérik, hogy küldjék el a kellő dokumentumokat, illetve azok másolatát, így a kézzel írt önéletrajz, kézzel írt felvételi kérelem, nagyalakú keresztlevél, a szülők házasságlevele, amennyiben van, a plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, az érettségi bizonyítvány felsőfokú diploma, mármint ezekről a fénymásolat, tehát ezekre van szükség. A postacím Budapest 5. kerület Szabadságtér 3, az e-mail cím pedig hmktp.iroda@gmail.com. Berta Tibor dandártábornok azt írta: hálát adunk minden nap az aratás urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 30 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben. Azért fohászkodunk a seregek istenéhez, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan tetrekész fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a katonai ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat, írta tehát Berta Tibor. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját, amely a műsor hallgatásán túl több mindenre is lehetőséget biztosít. Így a napi evangélium mellett híreket is találhatnak, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, Facebook és új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Az idei Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivált július 4-e és 7-e között rendezik. Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. 22 klub adta be licensz kérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságra. Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a 6. helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az idei Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivált július 4-e és 7-e között rendezik meg. A sport mellett remek kulturális eseményeket kínáló programsorozat csúcsát az olimpiai főpróbaként is említhető jubileumi 25. világkupa jelenti. Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök vezetőedzője, a szervezőbizottság két társelnöke, dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere, és Márkus Balázs, a klub elnökségi tagja, valamint Márkus Gergely versenyigazgató, a World Triathlon sportigazgatója, továbbá a resort felelősök és még sokan mások tavaly november óta dolgoznak az előkészületeken. Nyíregyházán is bemutatták a Real Madrid utánpótlás edzőjéről, Tóth Zele Józsefről szóló portréfilmet. A Jószemű Hozé című alkotás a spanyol klubnál 30 éven keresztül dolgozó szakember életét mutatja be. Tóth Zele többek között olyan játékosokkal foglalkozott, mint Emilio Butragueño, Michel vagy Álvaro Morata. Tóth Zele Józsefet hallják.
Középiskolát Egerbe végeztem, és úgy mondjam, akkor én nem tartottam abszolút életemnek céljának, de szép lassan, amikor a forradalomban részt vettem, és akkor ugye elhagytam az országot, akkor jöttem rá, te jó Isten, hát mit fogok én csinálni? És akkor abban maradt, hogy vagy futballozni, vagy pedig kocsisofőr. Hát akkor mondom, inkább futballista. Teljes gőzzel nekiálltam ugye már Bécsbe, és utána pedig jöttek ugye, akkor neki idején keresték a magyar fiatal futballistákat, és akkor az első, aki jött, én rögtön elfogadtam, vagy csak egyszerű másodosztálya volt, Grenoble, Dél-Franciaország, de 3 év múlva már azt mondták a franciák, hogy lehet, hogy föl kell venni a francia állampolgárságot, József, úgy látszik, hogy elég jól játszottam, és utána elvitt, aki már NB1-es jó csapat, ugye a Red Star Párizsba, és onnan pedig egy magyar barátomon keresztül kerültem az Atlético Madridba. És onnan ez egy különös, amikor letettem, hogy a legmagasabb edzői vizsgánk, akkor nem az Atlético Madrid hívott meg, hanem a Real Madrid, úgyhogy, és ott meg ugye 30 évig voltam, hát náluk ifjúsági és amatőr edző. De nagyon különös volt, mert nekem megvolt a kész csapatom, és akkor egyik napról hozzák a Butragueño, Michel, Martin Vázquez, Pardesa, annak azért, hát a mindenét, mit csinálnak a szegény kis gyerekeim, mint én választottam, ugye, de hát, Istenem, 2 nap múlva megállapítottam, hogy ezek az emberek valóban egy tehetségek, na, arra születtek, és akkor 3-4 hónap múlva már elvitték tőlem, akkor a legmagasabb ifi csapatba, onnén a második csapatba, másik 3 hónap a Real Madrid profi csapatába, és utána még a spanyol válogatottba is játszottak. Ezek voltak akkor, de azóta is vannak nekem ugye, hát olyan játékosok, akik minden hát világsztárrá váltak, hát többek között ugye Morata, a spanyol válogatott képviselőtára, akkor ott van Hakimi, ugye, aki nem spanyol, azt is hát megtaláltam, és akkor hoztam, ugye, azóta, hát igen, sok játékos, aki hát nagyon magas színvonalon befutott, aztán a többiekről, aki csak NB1-es játékos, de nem világsztárok, hát valóban majdnem számolhatatlan.
Tóth Zele József beszélt a Real Madridról is.
Nagyon-nagyon komoly a fegyelem, ott abszolút mindenkinek a saját nevén kell, hogy előre menjen, nincs segítés, nincs támogatás, aki hozza a játékosokat, ugye edzőkről beszélek, ugye, és utána, hogy milyen eredményeket ér magába a bajnokságba. Ugye nekem az a benyomásom, az egyik legnagyobb érdem a Madridnak, hogy ott nincs kivételezés, és valaki támogatnak a tudása fölött, hanem csak az van, amit igazán megtud, amit bemutat.
Most pedig az ötletgazda Kovács Barnabás volt barcelonai főkonzult hallják.
Amikor Barcelonába kerültem főkonzulnak, akkor azt tapasztaltam, hogy a Barcelonában megfordult magyarokat nagyon komolyan megbecsülik, Kubala Lászlót, Kocsis Sándort, meg Cibor Zoltánt, és én ezeknek a játékosoknak az emlékét szerettem volna ápolni. tolni. Segítségemre volt ebben Kocsis Tibor rendező, aki készített egy remek és nagyszerű filmet, Magyarok a barcáért, erről a három játékosról. Ezt a filmet sikerült bemutatni az FC Barcelona dísztermében, a vendéglátó FC Barcelona elnökével együtt, azért ez fehér gyalmatról indulva úgy érezte, hogy egy szép teljesítmény, és ennek a filmnek a kapcsán még jobban belemélyedtem a Barcelona játékosok örökségének ápolásába, és Kubala László 90. születésnapjára egy emlékünnepség sorozatot szerveztem, ahová eljutottam Madridba is. Vicente del Bosque volt szövetségkapitány, Hierro későbbi szövetségkapitány, Real Madrid játékosok is eljöttek, tiszteleteket tették. Itt ismerkedtem meg Tóth Zele Józseffel, Józsi bácsival, hát hívhatom így, mert már olyan viszonyban vagyunk, aki mesélt rendszeresen az ő életéről, aztán úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen célszerű lenne megörökíteni, és Bencsik Róbert filmrendezőnek és a TV2 csoportnak köszönhetően velük összehozott a sors, és egy 47 perces dokumentum filmet készítettünk. Most ez a kérdés azért is jó, hogy ugye Barca, tehát nem tagadom, én Barcelona drukker vagyok, ennek ellenére úgy éreztem, hogy ez nem klubkérdés, hanem ez a magyar örökségnek a része, a magyar sporttörténetnek a része, hogy valaki a Real Madridnál ilyen magas szintig eljut, ő gyerekekkel foglalkozott, tehát ezért nem ismerik a nevét csak nagyon kevesen. Mindig azok az edzők, akik pedagógusok, gyerekekkel foglalkoznak, valahogy háttérbe szorulnak, és ennek a filmnek egy olyan célja is volt, hogy igenis megmutassuk, hogy bizony, akik a gyerekekkel foglalkoznak, nagyobb tiszteletet, nagyobb figyelmet érdemelnek, és akkor ez a film a Bencsik Róbert közreműködése köszönhetően elkészült, levetítettük, és szívesen megyünk oda, ahova hívnak. Az ősbemutatót egy fontosnak tartom megjegyezni, ami közönség találkozóval egybekötött személyes bemutató volt, az Nábrádon történt, nagymamám falujába, Fehér Gyalmat mellett, ahol ha nem vagyok külföldön, meg éppen úton vagy Budapesten, akkor jó magam is ott lakok és elég sokat előfordulok. Favágás közben ott jött a film gondolata. Szeretnénk Józsi bácsiról és az ő 56-os élményeiről egy fikciós játékfilmet forgatni. Ez egy nagyobb volumenű munka, hosszabb is lenne, és igazából most ezen dolgozunk a Bencsik Róbert filmrendezővel, hogy ennek a kereteit és a feltételeit megteremtsük. A mai film, ez kifejezetten az 56-os, a Jószemű Hozé című film, az Józsi bácsinak a labdarúgáshoz kötődő élményeiről és az életének ezen részéről, a másik az inkább az 56-os, meg egy kortörténet, hogy az a korszak, amiben ő élt, hogyan nézett ki, miért kellett neki elmenekülnie, és azt szeretnénk majd vászonra vinni.
22 klub adta be licensz kérelmét a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2024-25-ös idényére. A részletekről Kvakka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Érdekes volt ugye a licenszkérelem, hiszen a jelenlegi megyei első osztályú egyesületek közül mindenki beadta az amatőr licenszet, sőt, ugye volt négy olyan egyesületünk, a Mándok, a Máté Szalka, a Kálósemjén és az Újfehértó, aki NB3-ra is beadta a licenszét, tehát amennyiben úgy végeznek a mostani szezon végén, akkor ez a négy egyesület közül, aki a legelőbb végez, ő jogosult lesz arra, hogy az NB3-ba játszon egy osztályozót, és a megyei első osztályhoz pedig a megyei első osztályú, jelenleg megyei első osztályú klubok mellett 6 megye más osztályú klub is beadta a licenszet, viszont a Pannonia ZRT csoportból nem volt olyan egyesület, aki beadta, illetve volt egy egyesület, de ugye neki nem tudtuk elfogadni, hiszen rendkívül hiányos volt az amatőr licenszük, tehát egészen biztos, hogy a Pannonia ZRT-ből nem lesz 2024 őszén megyei első osztályú csapat. A másik két csoportból egyaránt az első három-három helyen álló, jelenleg is a dobogón álló csapatok egyaránt beadták a licenszet. Három fület kell kitölteni az IFA rendszeren keresztül, egy óra alatt meg lehet ezt az amatőr licensz füleket kitölteni, van egy gazdasági fül, egy körülbelül gazdasági tervet kell ugye nekik prezentálni, be kell nyújtaniuk azt, amit a NAV felé beszoktak nyújtani az év elején, az előző évi adóbevallást, a különböző edzői végzettségeket a felnőtt edzőnek, illetve az utánpótlás edzőnek legalább a minimum edzői végzettséget fel kell tudni tölteni, illetve értelemszerűen az első oldal az arról szól, az egyesületek fő adatai, valamint a kapcsolattartó kitöltése, tehát mondom, egy óra alatt meg lehet ezt az egészet tenni.
Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapata. A klub vezetői már a következő idény csapatát építik. Merin Mekmedovics vezetőedzőt hallják.
A szezon elején az volt a probléma, hogy elején kikoptunk ilyen csapatok ellen, akit nem is terveztem, hogy kikapni fogunk, és ezt a meccseket hozni kell vissza. Persze, hogy utána kell matematikázni, és gondolkozni, hol fogja végezni a csapatunk. Szerintem, mikor elindultunk, és mindenkit megvertek, akkor kaptunk egy olyan indulat, magabiztosság, és itt nyertünk az a csapatok, aki most mögöttünk van. Vásas volt harmadik, most mögöttünk van. Tejf volt a hatodik, akkor mögöttünk van. Miskolc, Jászberén, Debrecen, mindenki ez a pillanatban, amikor elindultunk, előttünk van, és most mögöttünk maradt. Nagyon sok jó meccs játszottunk, Mauc megvertünk, Maucon, Pécs, itthon, és megmutattunk, hogy mi az a csapat vagyunk, Nyíregyházi, aki mindenkire veszélyes, és így kell tovább is csinálni. Ha együtt fogunk dolgozni, az nem lesz ilyen, hogy vannak a játékosok, akik kísérültük, de most új irány, egész magyar kosárlabdának kell lenni, hogy fiatalok kell valahogy összerakni a csapatba, és egész klub úgy kell figyelni, hogy a óvoda kosárlabdától felnőtt kosárlabdáig mindent kell kontrollálni, mindent kell felügyelni, mert én látásom előre szerintem ugyanaz lesz, hogy régen, aki tud csinálni játékosok, jó csapat lesz, aki nem tud csinálni játékosok, és bízik csak vásárlásból, átlagos csapat lesz.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Próbálom ezt a pár hónapot visszanézve értékelni, akkor azt látom, hogy csak pozitívokról tudok beszámolni, hiszen egy hajszálon múlt, miután bejutottunk a legjobb 10-be, majd a legjobb 8-ba, utána már a MAFC ellen egy igazi kikimérkőzésen dőlt el a sorsunk, hogy esetleg 4-be jutunk-e. Ezt ha valaki nekem decemberben mondja, akkor nyilvánvalóan nem hiszek neki, hiszen az utolsó helyről sikerült felkapaszkodni. Majd ott a Vasassal ugye már az 5.-6. helyet dőlt el, hogy fogunk-e játszani. Őket sikerült kiejteni, a BKG ellen viszont összességében alul maradtunk, de még egyszer mondom, ha az összképet nézem, akkor a 6. hely ilyen előzmények után abszolút pozitívunként értékelhető.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről,